Szép napot mindenkinek! Az egyetemek világáról, az útkeresésről, a karrierépítésről, illetve az én márkánk építéséről is beszélgetünk a mai műsorban, illetve arról, hogy a világnak problémái vannak, az egyetemeknek pedig tanszékei, és mit lehet ezzel kezdeni, ezzel a helyzettel. Mai első vendégem Dávid Ágnes lesz, a Budapesti Metropolitan Egyetem humán erőforrás menedzsere, aki azért jó, hogy itt van velünk, mert dolgozott multinacionális vállalati közegben, de belelát az egyetemi világ működésébe, annak a felépítésébe is, abba, hogy hogyan lehet egy ilyen szervezetet felépíteni, működtetni. Ágnes, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hogyha jól számolom, akkor legalább 18 éve vagy már a szakmában, HR-esként dolgozol. Ugyanakkor azért az kifejezetten érdekes, hogy a multinacionális, az FMCG vállalati világból érkeztél az egyetemi világba, és váltottál egy érdekes és egyébként másfajta vállalati működésre. Mennyire hosszú út vezetett idáig?
Hát ha most a 18 évet nézzük, és
akkor felneveltél egy gyereket gyakorlatilag.
Igen. Illetve az, hogy 5 éve vagyok az egyetemen, akkor azt mondanám, hogy mindenképpen hosszú út. Hogyha a gyökereket nézzük, az eredetet ugye azért egyetemekről, főiskolákról indulunk, én is onnan indultam, többről is, tehát én 3,5 diplomával fogadtam el a Budapesti Metropolitan Egyetemnek a HR vezetői székét.
Akkor bocsánat, egy még folyamatban van?
Igen, egy ideje, igen.
Munka mellett így, ezek szerint?
Igen, munka
és
család.
Is tanul.
És igen, igazából ez akkor jó, hogyha azt mondjuk, hogy hiszünk az élet hosszig tartó tanulásba, hogyha ezt tényleg a gyakorlati oldalon is műveljük, úgyhogy szerint én egy példája vagyok ennek.
Ezt jó hallani. Miért lett pont a HR a te utad?
Útkeresésben voltam. Az eredeti első diplomám az a német nyelvtanári képzése volt az ELTE-nek, és ott éreztem azt, hogy én emberekkel szeretnék dolgozni, együtt dolgozni, és utána volt egy kikacsintásom az idegenforgalom irányába, de ott is visszaköszöntek az emberek, és akkor valahogy ráterelődtem a HR-es vonalra, nem HR-esként indult a szakmám, de a Colgate-Palmolive volt az a szervezet, aki megadta nekem azt a lehetőséget, hogy cégen belül váltással elindítsam a HR-es szakmai pályafutásomat. Asszisztensként kezdtem, tehát ez a tipikusan gyűjtögetjük a tapasztalatokat, és,
hát, és a
egyre önállóbb létrán. És egyre komplexebb feladatokat látunk el. Igen, tehát gyakorlatilag haladtam a létrán felfelé, előrefelé, és akkor igazából az egyetem azért volt érdekes a számomra, mert egyrészt ugye a másik oldalról már ismertem a felsőoktatást, viszont visszaköszönt a vállalati közeg is, mert ugye Budapesti Metropolitan Egyetem magán felsőoktatási intézményként két lábon áll, két elemből épül fel. Az egyik ugye az akadémiai terület, és a másik pedig a támogató terület. Tehát gyakorlatilag egy ilyen hibrid működést kell elképzelni, ahol ugye vannak már ismerős területek és ismerős feladatok, de összességében a közeg, a felsőoktatás az a másik oldalról nézve az mindenféleképpen új volt. Akkor, amikor valaki váltáson gondolkodik, illetve a munkahelyet keres, akkor az egészet nézi. És én úgy voltam vele, hogy a felsőoktatás az egyrészt az egy nagyon szép, úgy önmagában az oktatás az egy nagyon szép küldetés, és hogyha a jövőbe tekintünk, az egyetemeknek kiemelt szerepe van a jövő formálásában, a jövő nemzedékének a formálásában.
Tehát akkor lehet valami jót tenni.
Igen, lehet valami jót tenni, és ez mindig előrébb visz, és mindig motivál a nehéz helyzetekben is.
Akkor meg erről a hibrid működésről, mert ez nagyon érdekes, majd még beszéljünk, de az is fontos, azt gondolom, hogy ugye mondtad, hogy lépdeltél előre a karrier létrán, meg mindig egy-egy újabb feladatot ismertél meg, és tudást sajátítottál el, de egyébként amikor már kiderült, hogy a HR a te utad, akkor már tudatosan építkeztél?
Akkor már igen. Tehát akkor az alapokat, ugye a Colgate-Palmolive-nél egy HR vezető irányítás alatt sajátítottam el, tehát megvolt a szakmai támogatás, illetve egy globális vállalatnak, egy 200 éves globális vállalatnak a tudása és a kialakított rendszerei, amiben el tudtam kezdeni a működésemet. Ott voltak a bevált gyakorlatok, a megoldások, nem feltétlenül új eszközöket és új megoldásokat kellett behozni, hozni, sokkal inkább a meglévőt implementálni a magyar országi, a magyar piacra, a magyar munkaerőpiacra igazítani, és ez egy nagyon stabil alapot adott ahhoz, hogy utána tovább lépleljek azon a bizonyos létrán. A következő szervezet, ahol dolgoztam a Leaseplannél, ott már egy személyes HR-ként, noha még szintén leányvállalati rendszerben, Matrix szervezetben működtem, ott már nagyobb volt az önállóság, de a feladatoknak a komplexitása is, és a döntési jogkörnek a mérete is komolyabb volt.
És talán, bocsánat, ott mondtad nekem, hogy van woman show volt?
Hát igazából ilyen zárójelesen már azt szokták mondani, hogy van man show, de hát ez woman show. Ugye most a műsor kereteiben is arról beszélünk, hogy a női szerepek, a női vezetők helyzete. Úgyhogy igen, az egy van woman show volt, a szervezet a teljes támogatásával, de Magyarországon igen, van woman showként.
Tehát egyedüli női vezetőként voltál, igen, akkor. Igen. Ott egyébként erre a vezetői szerepkörre te készültél valaha?
Tudatosan nem. Igazából olyan értelemben nem építettem, mint amit most, hogy igen, akkor ezen a területen beazonosítom, hogy itt vannak a hiányosságaim, itt szeretnék fejlődni, és akkor mit tudok azért tenni, hogy itt tényleg jobb legyek. Ez most az egyetemnél, de hát mégis csak egy egyetemről beszélünk, az egyetemnél ez sokkal inkább jellemzőbb.
Hogyha már az egyetemi világról beszélünk, meg a HR szakmáról, hogyha így visszatekintesz, neked milyen készségeid, képességeid segítettek az érvényesülésben, mi volt az, amit már akár egy egyetemi világban tanultál, és mi az, amit az ember hoz magával, vagy időközben épít?
A nyitottság, a kommunikáció az, hogy az emberekkel beszélgetni, és a közös megoldásoknak a közös megtalálása szerintem az, ami a HR-nek a kulcsa. És én azt vallom HR-esként, hogy mi gyakorlatilag mediátorként működünk a munkavállaló és a munkáltató között, és nekünk azt az egyensúlyt kell megtalálni, azokat a kompromisszumokat, amelyek a legoptimálisabbak adott helyzetben. Tehát, hogy most egy példát vegyek, béremelések és infláció, de amellett, hogy ugye a megélhetési költségek nőnek, ugyanúgy a vállalatoknak is a működési költségei is nőnek. Tehát hogyan lehet úgy összeállítani azt a juttatási csomagot, hogy hosszú távon fenntartható működés mellett azért a lehetőségekhez mérten mindent odaadjunk.
Hát, hogy motivált dolgozói legyenek egy szervezetnek,
igen, igen.
És ez minden egyes cégre igaz,
igen,
most.
Igen, és akkor itt jönnek be a HR megoldása és a HR eszközei, hogy vannak azok a nem anyagi jellegű juttatások, amik ugyanúgy pluszként sokat számítanak és sokat nyomnak alatba, de mondjuk a bekerülési értékük konkrétan a bérhez képest kedvezőbb.
Igen, említetted gyakorlatilag a mediációról, a közvetítésről, az emberekre való odafigyelésről, vagy a róluk való gondoskodásról szól. Inkább ezt a részét szereted a HR-nek, ha egyáltalán ilyet ki lehet mondani, vagy azért van, amikor ott vannak az adatok, ott vannak a kézzelfogható dolgok, ami meg egy más területen jelenthet segítséget,
pontosan.
Vagy az is élvezhető, vagy legalábbis én így képzelem.
Pontosan azért szeretem a HR-t, mert nagyon színes a feladatoknak a sora. Tehát egyrészt ott vannak az emberek, ott vannak a kollégák, de ne csak a kollégákról beszéljünk, a jelentkezőinkről, a pályázóinkról, vagy éppen a távozó, kilépő kollégákról, de ott vannak a számok is. Tehát azért a HR egy elég nagy költségvetési keretet hasít ki a szervezeteknek az összköltségéből azzal, hogy ugye a bérek és a juttatások azok azért egy elég jelentős részt képviselnek. Tehát azt is pontosan és részletesen kell megtervezni és átgondolni, úgyhogy van benne nagyon számokkal kapcsolatos feladat, és ott vannak az interakciók.
Beszéljünk az elmúlt 5 évedről, arról, hogy mit sikerült eddig itt véghez vinned, felépítened, illetve hogy egyáltalán ugye a Metu humán erőforrás menedzsere vagy, mennyire és miben más ez a világ, az a szervezeti kultúra, mint amit korábban megtapasztaltál?
Én azt tapasztaltam, hogy minden szervezeti kultúra más. Nagyon rányomja, mondjuk, hogyha a multinacionális vállalatokról beszélünk, rányomja a bélyegét, de ezt most jó értelemben véve rányomja a bélyegét az anyavállalatnak a nemzeti kultúrája. Tehát ugye én az amerikai kultúrát tapasztaltam meg, illetve a hollandot, és a kettő között is hatalmas különbségek vannak, és akkor ehhez képest pedig még hozzávenném, hogy még mi befolyásolja az adott szervezeti kultúrát, az pedig a vezető főleg az első számú vezető, de úgy összességében a vezetők. És ugye a METU esetében pedig a felső oktatás, ami egy rendkívül szabályozott közeg, szintén egy új aspektust hoz be a szervezetnek a működésébe. Úgyhogy itt azért volt nekem is bőven tanulnivalom, ami az akadémiai területet illeti, és akkor, hogy hogyan tud működni az akadémiai és a támogató terület együtt, és ez akkor tud jól működni, ha tényleg együtt működik, nem pedig egymástól elkülönülten. Úgyhogy én ezt is feladatomnak tekintettem, hogy még közelebb hozni egymáshoz ezt a két területet, és együtt dolgozva, együtt támogatva egymást.
6500 körüli Igen. a hallgatói létszámotok, és erre, hogyha jól emlékszem, akkor közel 400 munkavállalótok van.
Igen.
Mekkora a HR csapat, vagy a HR csapatod?
HR csapat, saját magamat is beleértve, 4 fős, és még egy gyakornok támogatja a munkánkat. Mindenkinek megvan a saját feladatköre, azonban nagyon jól tudunk, rugalmasan tudunk együttműködni, és helyettesítjük, kiegészítjük egymást, hogyha szükség van rá.
Igen, mert azon gondolkodtam ugye, hogy a korábbi életedben mondjuk egy megszokott multinacionális background volt, egy háttér volt mögötted, ami rengeteg tapasztalatcserét is jelenthetett, egy csomó olyan információt, adatot vagy munkatársat, ami segítette a munkát. Itt viszont itt teljesen másfajta kihívás az, amivel szembesültél, Igen. és más előnyök, illetve hátrányok érvényesülnek, gondolom.
Így van, ez is volt az egyik oka, hogy a METU-t választottam, mert az egész idáig megszerzett tapasztalat és bevált gyakorlatoknak a halmazát, azt tulajdonképpen itt teljesen szabadon és önállóan tudtam felhasználni, tehát itt nem implementációról van szó, hanem azt szoktam mondani, hogy minden alkalommal feltalálom a kereket, éppen az adott kihívásra vagy problémára megkeresve a megoldást. Ennek megvan az előnye, ami a teljes szabadság, rugalmasság és szervezetre szabhatóság, de azért néha jól esne, hogyha mondjuk lenne valakinek egy olyan kész megoldása, amit bizonyos változtatásokkal, de így be lehetne ültetni.
Ugye azt is mondtad, hogy az egyetem feladata a jövőre felkészíteni Igen. a hallgatókat, innen indultunk, és ezért is gondolkodtam el azon, hogy mennyire fontos, hogy milyen jellegű szakemberekkel veszitek körbe magatokat, kik azok, akik oktatnak, milyen típusú tudással, milyen típusú személyiséggel kell rendelkezniük, és akkor ez itt már HR kérdés.
Igen, én ezt ketté választanám, és először kezdeném a régebbi életemmel, amikor hallgatóként jártam különböző egyetemekre, és én azt vettem észre, hogy engem az érdekelt, hogy mi van most, illetve mi várható. Tehát a trendek, mire készüljünk fel, és jövőbe tekintsünk. Az, hogy korábban még történtek, az nem volt annyira érdekes, és azokat az órákat, és azoknak az oktatóknak az óráit szerettem, akik persze bizonyos előkészítő ismeretekkel megalapozták az adott tantárgynak az alapját, de utána tényleg azzal foglalkoztunk, hogy akkor mi van most, és mit tudunk kezdeni az ismeretekkel a gyakorlatban. És akkor, ha most átülök a HR-es székembe, akkor pedig azt mondom, hogy annyira felgyorsult a világ, és annyira szükségünk van az azonnali megoldásokra, hogy gyakorlatilag kész szakembereket várunk, már pályakezdőként is. És ugye ehhez, hogy a frissen végzett hallgatók így tudjanak az álláspiacra, munkaerőpiacra lépni, arra van szükség, hogy minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az egyetemi évek során is. Amit ugye egyrészt meg lehet szerezni a szakmai gyakorlatokkal, de meg lehet szerezni a szemináriumokon is, a szemináriumi órákon is azzal, hogy olyan projektfeladatokat visznek, vagy olyan tényleg a napi életből vett problémákon dolgoznak, ami később a hasznukra válik. A másik oldalról, ugye a MyBrand szemléletre rátérve, ahol ugye azt mondjuk, hogy tőlünk minden hallgató egy én márkával köszön el, és egy portfólió, a saját portfóliója lesz a kezében, ami azt jelenti, hogy az önéletrajzában ő be tudja írni, hogy milyen kompetenciákkal gazdagodott a nálunk töltött évek alatt. Tehát összevetve egy friss pályakezdő önéletrajzával mit tud felsorolni, milyen tantárgyakat tanult, vagy milyen eredményességgel végezte el azt az egyetemet, vagy melyek voltak azok a kompetenciáim, amiket fejlesztettem, és melyek voltak azok a projektek, amelyeken én dolgoztam, és akkor attól függően, hogy melyik terület, tehát például, hogyha HR-ről beszélünk, akkor részt vette egy toborzás kiválasztási projektbe, vagy egy cégnek kerestek megoldásokat közösen, tehát ezek mind-mind olyan feladatok, amivel ők úgy gazdagodnak, hogy nem a tankönyvi ismeretek, hanem a való életből vett példák segíti az ő fejlődésüket.
Hogyha jól értem, egy ilyen típusú gyakorlatias alkotóegyetemnél, ahogy a METU-t is hívjuk, igen, nagyon fontos, hogy kik oktatnak. Ahol ugye azt mondod, hogy nagyon fontos egy My Brand felépítése, nagyon fontos az, hogy a hallgatók a gyakorlatról is információkat szerezzenek, már úgy menjenek ki a munkaerőpiacra, hogy valami képük legyen arról. Az oktatóknak ez alapján milyen típusú tudással, milyen típusú képességekkel, készségekkel, vagy vállalati tapasztalattal kell rendelkezniük?
Itt is a sokszínűséget hoznám be, tehát akkor jó, hogyha minél szertágazóbb tapasztalat, tehát az ő tudományterületén jártas és naprakész tudással rendelkezik, de másrésztről olyan oktatókra is szükségünk van, akik a piacról, a mindennapokból, a vállalati oldalról érkeznek, és ők is a gyakorlatban megszerzett tudásukat adják át a hallgatóinknak.
Egyébként ugye nagyon fontos az most már, hogy egyre fiatalabban az egyetemről kikerülve már egyből el tudjanak helyezkedni, akár egy gyakornoki pozícióban a diákok, vagy akár már az egyetem alatt ezt megtegyék. Van ilyen fajta együttműködés a vállalatokkal?
Igen, gyakorlati időre is, de jellemzően a hallgatóink az egyetemmel mellett már dolgoznak. Ugye ők tandíjat fizetnek a legtöbbjük, tehát anyagilag ezt elő kell teremteni, nem minden esetben tudja a család 100%-osan támogatni őket ebben.
Mitől lehet izgalmas egy ilyen világban dolgozni? Mennyire inspiráló akár az oktatói, akár a fiatal hallgatói közeg számodra?
Ha megnézzük a kollégáim életkorát, akkor gyakorlatilag a fiatal pályakezdőtől egészen az idős egyetemi professzorig, ugye az előbb említett közel 400 kollégám között, nagyon, nagyon színes a kép. És ez például ad egy dinamikát, adja a változatosságot, ami egyben adja a HR-nek a kihívásokat is, másképp szólítjuk meg, mást tekint ő saját magára nézve ösztönzőnek, elkötelezőnek, ha például programokról beszélünk, képzésekről, vagy a juttatásainkról, úgyhogy
HR-es legyen a talpán, aki ezt így kezelni tudja, akkor azt egyértelműen nagyon színes és sokféle ez a fajta HR tevékenység, amit igen, végzel, illetve amit a kollégáiddal végez. Neked melyik a kedvenced ezek közül, ami tölt, amiért minden nap érdemes bemenni?
Nincsen kifejezetten kedvenc, én pont ezt a változatosságot szeretem, tehát vannak napok, amikor tényleg nagyon sok interakcióval, egyeztetésekkel, vagy megbeszélésekkel zajlanak az óráim, és akkor utána jó visszamenni és számolni, vagy adminisztrálni egy picit úgy csendes magányban, és akkor úgy egyrészt le is ülepednek az elhangzottak, tehát akkor nagyon sokszor jön ilyen helyzetekben a megoldás, akkor ugrik be, amikor egy kicsit csendesebb, odafigyelősebb időszak következik, de utána meg hiányzik a zsizsgés, és ami a leginkább tölt, az tényleg a rendezvényeink. Ugye 4 helyszínen vagyunk jelen, ami azt jelenti, hogy nem minden kollégámmal találkozom minden nap. Ezt még árnyalja a hibrid működési mód, ami azt jelenti, hogy otthoni munkavégzés és irodai munkavégzés egyvelege, és akkor ezek a rendezvények azok, ahol tényleg lehet mindenkivel összefutni, beszélgetni, örülni egymásnak. Úgyhogy én azt mondom, ha kifejezetten, hogy mit tölt, az engem ez.
Tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk. Minden vendégem továbbra is Dávid Ágnes, a Budapesti Metropolitan Egyetem humán erőforrás menedzsere, akivel arról beszélgettünk, hogy hogyan épül fel az egyetemi világ, hogyan lehet ebben, vagy hogyan kell ebben HR-esként működni, és hogy milyen érdekes egybeesések vannak, hogyan lehet a multinacionális világból átvett tapasztalatokat itt kamatoztatni, és egyébként milyen tervei vannak még a jövőre, erről is beszélgetünk. Tartsatok velünk, hamarosan innen folytatjuk.